153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem, régi kedves ismerősünk Zöldi Nikolett, városunk születte, opera énekesi szakon magánénekre jár Szegedre, de hát a Sziládi Gimnázium szülötte, sőt, még a rádióban is dolgozott, minden szinten nagyon szeretjük őt. Szervusz, Niki, köszöntelek itt a stúdióban.
Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
Épp nemrégiben, július 26-án a Csipkeházban egy csodálatos koncertet adtatok, amelynek te voltál a főszervezője. Néhány szót erről is ejtünk, de röviden, hiszen erről ígérem hallgatóknak, hogy bővebben is fogunk hamarosan beszélni Kaleidoszkóp magazinunkban. Most ebben a műsorban egy kicsit az a célom, hogy bemutassuk Nikit, hiszen azt gondolom olyan gyöngyszem, olyan Halasi Csipke, mindig az jut eszembe rólad, hogy Halasi Csipke, hogy téged szeretnélek bemutatni. Na de nagyon röviden, mi volt ez a koncert július 26-án itt a Csipkeházban, hogy indult az ötlete, amiről majd bővebben is fogunk mesélni később.
Egy jótékonysági koncertet szerveztünk, és az volt az alapkoncepció, hogy a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatot támogassuk, a gyermeküket egyedül nevelő szülőket azon belül is, és elég sokan eljöttek, és szerencsére sikerült szerintem annyi támogatást összegyűjteni, ami azért komoly segítség lehet számukra.
Hát ez nagyon nemes. Azt gondolom, aki téged ismer, az teljesen természetesnek tartja, hogy ilyen dolgokba vágod a fejszédet, és ilyen dolgokba ölöd az energiádat, hiszen egy nagyon nemes szívről van szó. Niki, kezdjük az elején. Azt gondolom, nagyon-nagyon sokat küzdöttél te azért, hogy most itt lehess ezen az énekszakon. Ezt majd el fogjuk mondani részletesen is. Na de hogyan indult ez a történet a te életedben? Mesélj egy kicsit, mikor kicsi voltál, mi akartál lenni?
Nem pontosan emlékszem már, szerintem nagyon sok minden akartam lenni. Azt tudom, hogy otthon mindig szakácsnőset játszottam, vagy könyvtárosnőset, sőt, nagyon szeretem a könyveket, ezért volt ide, amikor könyvtárban szerettem volna dolgozni. És nagyon sokáig nem is találtam a pályámat. Igazából így nem éreztem elhivatást semmire. Magamtól elkezdtem a biológia felé vonulni, ezért jártam biológia tagozatra a Sziládiba, és igazából az utolsó évben, amikor már kiderült, hogy felvételizni szeretnék a zeneművészeti karra, akkor ott is hagytam a emelt szintű csoportot, és áttértem a középszintűre.
Na most gyorsan lejártuk óvodától középiskola végéig, ezért ilyen könnyen nem engedem. Én azt gondolom, hogy neked olyan gyönyörű hangod van, én még hitten táborokból is emlékszem rá, hiszen azt hiszem 10 éven keresztül rendszeres látogatója, tagja voltál, később már segítőként a Kunfehértói Református hitten tábornak. Tehát én mindig arra emlékszem, hogy olyan hangod volt, mint az angyaloknak, amilyen most is. Hogy indult ez az éneklés a te életedben? Tudom, hogy könyvtáros akartál lenni, szakács, de hogy maga az éneklés, hogy indult a te életedben?
Több véletlen sorozata volt az, hogy én most ide kerültem. Császár Blankának köszönhető főleg, mert ő népdalt énekelt, ugye a Sziládiban. Először neki énekeltem, úgy emlékszem, hogy először neki énekeltem, és felismerte, hogy milyen erős hangom van, és azt mondta, hogy jó lenne, hogyha népdalokat kezdenék el énekelni. Andáné tanárnő szervezett egy népdal csoportot, vagy szakkört, ahova egy páran jártunk 5. koromban, amikor átkerültem a Sziládi gimnáziumba. És utána kerültem át Székely Tiborhoz, aki a Hibó Tamás alapfokú művészeti iskolában tanította a népzenét. És igazából nála 3 éven keresztül, talán, ha jól emlékszem, 8. koromig tanultam énekelni, utána viszont valahogy az érdekeltségem egy kicsit megváltozott, és inkább zongora szakra iratkoztam be, a zenesuliba, itt Halason.
Hát akkor neked ez tulajdonképpen elég későn jött, ha azt nézzük. Tehát, hogy nem gyerekkorod óta pacsírta voltál, anyujékbe kellett csukjanak, mert nem bírták elviselni, hogy ilyen apa énekelti, hanem viszonylag kicsit későn fedezted föl magadban, vagy mások is segítettek fölfedezni, hiszen zongorára is akkor jól értem, 8. iratkoztál be általános iskolába.
Igen, 8. vagy nem, bocsánat, 9. koromban iratkoztam be, mert 8. még népdal tanultam. És akkor, hát igen, akkor annyira tetszett ez a hangszer, hogy úgy terveztem, hogy ezzel is komolyan szeretnék foglalkozni, és igazából a tanáraim bátorítottak, mert azt mondták, hogy van tehetségem a zongorához. Át akartak vinni engem a Szegedi Konzervatóriumba, igazából 13. évfolyamra, hogy ott felbírjak zárkózni, mert ugye a zongoristák is elég korán kezdik el a pályájukat, de érdekes, hogy én, amikor elsős, másodikos voltam még általános iskolában, már akkor is zongoráztam, szóval, hogy de ez valahogy így abba maradt.
Annyira érdekes ez, hogy hogyan találja meg az ember az útját, a te esetedben pedig különösen nagyon érdekes. Innen fogjuk folytatni, Zöldi Nikolettel beszélgetünk. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetés zene után.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, és folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetés Zöldi Nikolettel. Nagyon kalandos volt tulajdonképpen a te történeted, amíg eljutottál a magánének opera szakig, ahova most jársz Szegeden, és beszélgettünk a szünetben, és mondtad, hogy nagyon határozatlan voltál sokáig. Ugye játszott a biológia tagozat, játszott esetleg a zongora, viszonylag későn kerültél oda, a népdaléneklés, az érezted, hogy ez valami mély, benned lévő dolog, de hogy befolyásolható voltál. Na, mesélj erről az időszakról, ez biztos nem lehetett könnyű.
Nem, nagyon nehéz időszak volt, és sokan voltak az életemben, akik mindig bátorítottak különféle utakra. Szóval én mindent nagyon szerettem csinálni, ezért is volt nehéz dolog nekem, hogy eldöntsem, hogy végül merre is szeretnék tovább haladni. És igazából csak annyi hiányzott, hogy eldöntsem, hogy melyikbe szeretnék a legtöbb energiát belefektetni, és hogy az lenne végül is az én utam, de valahogy itt soha nem bírtam belenyugodni. Egészen addig, amíg ugye nem találkoztam Horváth Máriával, az első komoly énektanárommal a zeneiskolában.
Te mindig is jó tanuló voltál, ahogy én visszaemlékszem a gimnáziumra. Egyébként ez valóban nagy nehézség azoknak a diákoknak, akik több területen jók, hogy merre menjenek tovább, és hogy te nagyon szerény személy. Vagy úgy el tudom képzelni, hogy tényleg valaki lelkes tanár mond neked valamit, és elindulsz abba az irányba. Egyébként ez tényleg nagy veszélye maguknak, a tanári szakmának is, hogy felismerni azt, hogy valaki tehetséges, és én befolyásolni tudom, de vajon jó irányba befolyásolom el. Tehát ez egy hihetetlen nagy játék. Most tegnap, amit énekeltél, az egyik dal abban az volt, hogy most már én mondom meg, milyen zenére táncolok, én mondom meg a ritmust, és úgy hirtelen keresztül szalad benne mindez, amiről most beszéltél. Mikor volt az a pont, amikor úgy talán legbelül leginkább el tudtad dönteni, hogy mi az, amit szeretsz Marcsi nénivel, amikor elkezdődtek a magánének próbák?
Hát ez lehet, hogy meglepő lesz, de igazából szerintem akkor döntöttem el tényleg igazán, hogy énekes szeretnék lenni, amikor egy éve felvettek Szegedre, az egyetemre. Szóval addig is ugye nekem volt 2 vagy 3 sikertelen felvételim, és folyamatosan ez volt bennem, hogy biztos azért nem vesznek fel, mert nem vagyok odavaló, mert más kell csinálnom, szóval lehet, hogy nem döntöttem jól, de valahogy mégis mocorgott bennem egy kis érzés afelé, hogy nekem mégiscsak énekelni kell, mert attól függetlenül, hogy régen, vagy akár most is elég szégyenlős voltam, vagy vagyok, és szerény, mégis nagyon szeretek föllépni a színpadra, nagyon szeretek másokat. Hát ez lehet, hogy önzőség, nagyon szeretek mások szemébe könycseppet varázsolni, mert akkor az azt jelenti, hogy sikerült megérintenem őket valamivel.
Ez biztos, hogy így van. Egyébként én sokszor töprengek azon, hogy mai világban olyan okosak az emberek, annyi okos eszközünk van, és hogy annyira a gondolkodás és a nagyon ügyes gondolkodás felé megyünk el, és egy kicsit háttérbe szorulnak az érzések. Most magamról is beszélek, tehát annyit gondolkodunk egész nap folyamán, hogy szinte átáll az életünk, nem érezzük át a dolgokat, nem éljük meg az életünknek ezt a részét, tehát én nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, minden művésznek, aki képes ezt feléleszteni, és a sok okos megoldás, gondolkodás helyett néha teret engedni a lelkünkben az érzéseknek. Na, térjünk azért vissza egy picit még a középiskolára, és a magánénekre. Én emlékszem, hogy nagyon sokakat azért meglepett a te döntésed, hiszen azért egy évvel előtte, a felvételi előtt merült föl talán először, vagy vetődött föl, hogy magánénekes leszel, és azért ehhez nagy bátorság kellett. És gondolom, hogy a szülőknek sem egyszerű, hamarabb adnak mérnöknek egy gyereket, mint operaénekesnek. Mesélj egy kicsit erről.
Egyáltalán nem volt könnyű szerintem a szüleimnek, de még a bátyámnak sem. nem, mert amikor az első felvételi jelentkezésemet beadtam, ugye érettségi évében, akkor köteleztek arra, hogy jó, beadhatom Szegedre a zeneművészetire, de amellett kell még lenni a Juhász Gyulán énekzenetanári szaknak, illetve pénzügyi számvitelnek, vagy valami, amit én úgy kitalálok. Szóval, hogy igazából a bátyám azért szerette volna a pénzügyi számvitelt, mert az egy keresett szakma, és hogy akkor biztos el tudok majd helyezkedni. Csak föl is vettek volna talán, de az énekzene felvételire nem is mentem el.
Annyira megijedtél, hogy nem vagy még felkészült?
Nem, hanem annyira nem szerettem volna azt csinálni, hogy beadtam, mert ugye három helyet meg lehet jelölni, de...
Jó, az énekzene tanárira.
Igen, szóval, hogy az énekzene tanárira nem mentem el, és így ugye alapból nem is vettek fel, de viszont akkor sikertelen volt a zeneművészeti karos felvételim is.
És akkor a pénzügy nem lépett be, mint harmadik megjelölt hely?
Olyan magas volt a ponthatár, hogy oda pedig államilag támogatottra ugye nem is vettek volna fel, szóval hogy kellett volna még hozzá valamennyi pont.
Igen, innen fogjuk folytatni, mert azt gondolom, hogy ez volt az az időszak, amikor a rádió olyan szerencsés volt, hogy megkapott téged egy időre. Maradjanak velünk, Zöldi Nikivel beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a beszélgetést Zöldi Nikivel. Itt a szünetben arról beszélgettünk, hogy még úgy időrendileg és fordulatilag sem könnyű követni az eseményeket. Mi történt veled? Közben kiderítettük, hogy akkor még nem jöttél a rádióba, még volt egy másik éved.
Igen, úgy gondoltuk, hogy adnak nekem még egy esélyt. Elmehetek Szegeden a Zeneművészeti Konzervatóriumba egy 13. felkészítő évfolyamra, ami ugye így megelőzi az egyetemet, hogy szolfésból is és zeneelméletből is sikerüljön felzárkóznom, illetve énekből is. És az a szerencse ott igazából, hogy a konzervatórium egy épületben van az egyetemmel, és többnyire ugyanazok a tanárok vannak ott, illetve nekem az volt a nagy szerencsém, hogy az a tanár, akihez én szerettem volna menni egyetemre, ő nem tanított konzervatóriumba, csak engem, egyedül. Szóval, hogy az én kedvemért elkezdett a 13. évfolyamban is tanítani. Most már szerintem tanított is, de azt hiszem, hogy abban az évben én voltam az egyetlen.
Meghatározó volt számodra ez a szegedi úgymond felkészítő év?
Sok mindenben igen, mert akkor szakadtam el életemben először itthonról. Szóval olyan volt, mint másoknak, amikor elmennek egyetemre. Én is úgy voltam, csak nem teljesen abban a képzésben vettem részt, amiben szerettem volna.
Miben változtál, miben fejlődtél, erősödtél?
Egy kicsit talán akkor önállósodtam, de nem annyira meghatározóan, mert a meghatározó részek igazából utána következtek, amikor ugye másodszor sem sikerült annak ellenére a felvételim, hogy ott voltam házon belül. De az volt a szerencsém, hogy így most már, hogy ismertek.
Ez annyira érdekes dolog, én mindig csodálom azokat, akik nagyon elszántan küzdenek egy cél felé. Nekem volt egy barátom, aki 6-szor felvételizett orvosnak, és már mindenki bolondnak nézte gyakorlatilag, és sikerült 6-szor, és nagyon-nagyon jó orvos vált belőle, és nagyon szereti a szakmáját. És egy kicsit nálad is azért ez volt a szitu. A szüleid eleve azt gondolom nagyon-nagyon rendesek voltak, hogy ebben egy általában szülők számára nehezen elfogadható úton téged ebbe segítettek, legalábbis nem gátoltak. Hogy élted meg azt, hogy az egy év felkészülés után sem sikerült a felvételid?
Nagyon nehezen éltem meg, és akkor úgy is döntöttem, hogy jó, akkor én ezt itt abba hagyom, és most már tényleg nem megyek többször fel. Felvételizni.
Keresek valami normális szakmát.
Igen. Utána jöttem a rádióból abban az évben, és akkor úgy volt, hogy kémia szakra fogok felvételizni az ELTE-re, mert nekem már 8. koromban az volt az álmom, hogy én majd az ELTE-re megyek egyetemre, csak nagyon sajnáltam, hogy ott nincsen semmilyen zenei szak.
Ezért meglepő lenne, még lehet, hogy fognak indítani az ELTE-n a kedvedért. Én emlékszem egy picit arra az időszakra, tehát Niki hihetetlen jó munkaerő, tehát bárki, ha valaha felvételizni fog, nyugodtan vegye föl, mert hogy kb. 5 embernyi munkát végzett el szó nélkül csöndben, tehát hogy az volt a bajunk, hogy mire kitaláltuk, hogy mi a feladat, Niki már régen megcsinálta. Emlékszem, hogy amikor itt vívottál ebben az időszakban, hogy kémia, tehát mondtad, hogy igen, ez a logikus döntés, és nem is szóltál semmit, csak a szokottnál sokkal csendesebb voltál. És én azt hiszem, hogy utána beszélgetünk róla, hogy szinte magadba folyamatosan sírtál.
Igen, nagyon nehéz volt elfogadnom, hogy igazából fel kell adnom az álmomat, és nem is tudtam eljutni teljesen arra a szintre, hogy én feladjam, mert végül is szerintem nem is adtam be utána kémiára talán, vagy hogy is.
Én úgy emlékszem, hogy nem.
Igen, azt aztán végül is félre söpörtem így az utamból.
Ki segített ebben itt a szülőknek? Megint nagy szerepe lehetett, hogy látták a vergődésedet, ezt a csendes sírást magadban, hiszen kívül nem látszott idézőjelben.
Igen, egy idő után szerintem a szüleim is elfogadták már, hogy annyira szeretném, hogy csak a zeneművészet felé kell fordulnom, és nagyon hálás is vagyok nekik is, hogy támogattak ebben, mert hogyha ők nem engedik, akkor nyilván nehezebben ment volna ez az egész.
Na szóval, újra beadtad, én már harmadszor.
Igen, harmadszor, és akkor végre sikerült. De ez egy olyan érdekes helyzet volt, hogy beadtam Pécsre, Szegedre és Pestre, és el is mentem mindhárom helyre, és az előző évben, amikor a konzi után nem vettek fel, azt mondták Pécset, hogy csak azért nem vették fel, mert hogy Szegedre adtam be elsőként. És most megpróbáltam azt, hogy jó, akkor beadom Pécsre elsőként, és hát be is jött, mert felvettek, viszont ekkor, amikor ez kiderült, akkor tudtam meg, hogy Szegedre is felvettek volna. Úgyhogy...
Nyavajás sorrend.
Igen, ez tényleg nagyon nehéz, megnehezítette így is, de úgy voltam vele, hogy akkor mégis adok Pécsnek egy esélyt, mert ha már felvettek, akkor örülök neki.
Meg nagyon nem is tudtál volna más csinálni, tudtál volna ott variálni, nem?
Nem, szerintem azt hiszem július, valahogy júliusban lehet még megváltoztatni a sorrendet, de úgy voltam vele, hogyha ide felvettek, akkor most már oda megyek el. Egyébként a Pécsi Művészeti Kar gyönyörű szép, nagyon modern épületben van, hangszigetelt falak, azt hiszem, és ilyen kis gyakorló kabinok vannak, és mindenkinek van külön, hát jó, olyan sokan vannak, hogy nem igazán jut egy időben, de szóval sokkal több gyakorlási lehetőség van ott.
Innen fogjuk folytatni, mert hogy még messze nincs vége a kalandoknak, hallgatóink maradjanak velünk, Zöldi Nikivel beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk Zöldi Nikivel a mai beszélgetésünket. Most egy picit megszakítjuk a sort. Ugye Halas felvételig első nem sikeres, második, harmadikra sikerült, szülők is kitartóak voltak, Niki de főleg kitartó volt. Ugye ez már a rádióban való munkád végén volt, tehát mi nagyon átéltük együtt veled ezt az időszakot. És tudom, hogy mielőtt folytatjuk, hogy Pécsen, ahova felvettek, milyen tapasztalatokat gyűjtöttél, és hogy kerültél végül Szegedre, ahol most már egy évet nagyon sikeresen lezártál. Picit időzzünk el, te írtál közben egy musicalt, a Caroline-t, amelyik tulajdonképpen félig meddig itt született ebben az éterben, itt a rádióban, hiszen ugye itt dolgoztál közben, és ez egy fantasztikus dolog volt. És hogy még ott tanácsot is adtunk, hogy mégse zeneszakra vagy énekre menjél, hanem zeneszerző, mert az kevesebb van mondhatni, jó zeneszerző. Egy picit mesélj a Caroline-ról és ezekről az ihletekről.
A Caroline azért született meg, már sok időm volt. Hogyha felvettek volna azonnal, akkor ugye ez nem jön létre. Minden rosszban van valami jó. Ebben az időszakban jött egy ihletem, hogy nem is tudom, hogy pontosan. Egyszerűen csak leültem a zongorához, és a fejembe szöktek dallamok, amiket leírtam, utána megmutattam a barátaimnak, és azt mondták, hogy jók. És az események azért jöttek egymás után is, és szerintem hihetetlen. Én még ma is nehezen tudom elhinni, hogy ezt az egészet megvalósítottuk, mert nagyon sok munka volt, és nagyon nagy dolog volt, hogy egész Halas összefogott, ha mondhatjuk így. Nagyon sok támogatónk volt, és mindenkinek nagyon hálásak lehettünk azért, hogy ezt művéghez vihettük.
Igen, itt aki esetleg nem tudja, hogy miről van szó, tehát gyakorlatilag Niki megírt egy szövegkönyvet, megírt hozzávaló, itt közben mutogatott, hogy nem az egészet, de jelentős részét, megírtad hozzá a dalokat, gyakorlatilag, és akkor ugye összejött a csapat, és összeállt egy teljes musical. Ez köszönhető a parkolópályának, amikor ugye én azt gondolom, hogy talán tényleg nem történik soha semmi véletlenül, hogy ugye benne volt a lelkedben, hogy lehet, hogy mégsem választhatod a zenei pályát, és ez akkora hiányt támasztott a lelkedbe, hogy valahol ennek ki kellett jönni, és ez egy gyönyörű musicalben jött ki, aminek a zeneszerzője is te voltál. Nem bánod, hogy nem zeneszerző szakra iratkoztál?
Beadtam oda is, azt hiszem kétszer, de nem mentem el egyszer sem.
Mindig megvicceled a felvételiztetőket.
Igen, én már gondoltam, hogy legközelebb, ha beadnám, akkor ki ez a Zöldi Nikolett, hogy soha nem jön el. Igen, de valahogy úgy éreztem, hogy nem nekem való, mégsem.
Inkább... Vagy még nem most, ki tudja.
Igen, lehet, hogy majd később, de most egyelőre az előadó művészet jobban értek el.
És akkor mit köszönhetsz a Caroline-nak? Itt közben a szünetben egy titkos információt, ami nem titkos. Mondtál, hogy a nyilván Caroline-nak 100 millió nagyon klassz oldala volt, és nagy örömet szerzett sok embernek, de hogy neked mi volt a legnagyobb öröme?
Nagy forduló pont volt az életemben, szerintem, mert a Caroline után lépett be az első párkapcsolatom, és nagyon hálás lehetek ennek az időszaknak is, és páromat köszönhetem neki.
Hát azt gondolom, hogy ez nagyon nagy dolog. Egy jó párkapcsolat, egy nagy kincs az ember életében, úgyhogy megér egy parkolópályás fél évet, és egy musicalt. Pécsnél hagytuk abba. Tehát ugye ott tartottunk a tanulási pályatörténetedben, hogy Pécsre fölvettek, nagyon szuper hely, külön kabinokba lehet gyakorolni, de mégsem maradtál ott, mint tudjuk a végét. Na, miért nem maradtál ott?
Pécs nagyon, nem is csak az iskola miatt volt nagyon jó, hanem kollégium, ott volt az iskola mellett, és ráadásul a kollégium mellett volt a Kodály Központ, ahol én dolgoztam hostessként, és ez nagyon szuper volt, mert be lehetett ülni a koncertekre ingyen meghallgatni, mert ugye amiközben figyeljük a közönséget, közben figyeljük a koncertet is, és voltak olyanok, akik nem voltak zenekedvelők, és átengedték a helyüket, hogy akkor én beülhetek helyette mondjuk a koncertre, mert szívesebben meghallgattam volna.
Tehát megvették a jegyet, és végül a jegypénztáros nézte meg a darabot?
Nem, hanem a hostessek. És ez is nehezítette a dolgomat, mert nagyon szerettem a munkámat, nagyon szerettem a kollégiumot, egészen jó iskola volt, szereztem sok ismerőst, és nagyon rendesek voltak a szaktársaim is, és az évfolyamtársaim is, de sajnos az ének tanárommal nem jöttünk ki annyira jól.
Mondjuk az a pedig a legfontosabb része ennek a történetnek, ha az ember magánének szakra jár mondjuk egyetemen.
Igen, én egy kicsit többet vártam volna, lehet, hogy az én elvárásaim voltak nagyok, de nem éreztem jól magam abban a helyzetben, és azt pedig nem szerettem volna megtenni, hogy ott tanárt váltok, hanem inkább intézményt váltottam.
Még jó, hogy nem országot.
Igen. És mivel ugye korábban felvettek Szegedre, és ismertek is ott, ezért bátorkodtam megkeresni a tanszékvezetőt Szegeden, aki azt mondta, hogy persze, nyugodtan menjek, sok szeretettel várnak, csak az a gond, hogy későn jutott eszembe, mert az átjelentkezési nyilatkozatokat már januárban le kellett volna adni, én pedig február elején kerestem meg őt, csak hát ugye akkor ért meg bennem a gondolat, hogy én nem érzem magam annyira jól Pécsett ennél a tanárnál, és nem is mertem ott hagyni, mert ha végre már sikerült a felvételim, ugye ennyi alkalom után, ezért elég rosszul jött ki, és nagyon, nagyon sokan csalódtak is, és mondták, hogy ne hagyjam ott, mert végre sikerült, és hogy ezt nem szabad, hanem végig kell csinálni, de én éreztem, hogy nem bírom végig csinálni, szóval így nem.
Innen fogjuk folytatni. Zöldi Niki nagy döntésénél tartunk, amikor Pécsről átjelentkezik Szegedre. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a beszélgetést Zöldi Nikivel. Ugye ott tartottál ismét, hogy kívülről megint egy csomóan logikátlannak ítélték a döntésedet, mondjuk nem először volt ebben a szituációban, talán az már segít, és akkor mégiscsak úgy. Egyébként én mindig megrökönyödök azon, hogy mennyire merev a mi felvételi rendszerünk. Tehát, hogy neked, ha január 15-ig vagy február elejéig nem döntöd el, és nem adod be, és nem tudom mi, akkor egy egész éved elveszik. Tehát én azt gondolom, hogy Nyugat-Európában ez nem általános, tehát ha még augusztus 28-án jelentkezel egy iskolába, és van hely, és van kollégium, felvesznek, tehát nem tudom, hogy nálunk miért merevítjük be ennyire a rendszereinket. Bízunk benne, hogy a jövőben ez azért nem így lesz. Na, tehát ismét egy évet be kellett áldozzál. Hogy zajlott le a döntés benned? Mindenki más azt mondta, ne, te azt mondtad, igen. Na, szóval mesélj.
Igen, egyetlen egy ember volt, aki szakmabeli, és miután ott hagytam Pécset, segített is nekem énekelni, mert akkor volt tényleg az a pont, amikor teljesen össze voltam zavarodva, hogy sikerült, amit akartam, és nem volt jó. És nem az volt, amire számítottam. És elég nehéz volt ezt elfogadni, Utána volt egy fél évem, amikor hát nem csináltam talán semmit, nem is tudom, annyira kiesik az a fél év, hogy...
Akkor Pécsen eldőlt, hogy nem akarsz ott maradni, de még nem indult el az iskola szeptembertől ugye a Szegeden, tehát az a fél év esik ki.
Igen, igen, mert egy fél évet csináltam meg ugye Pécset, és aztán passziváltattam magam. Ott a szaktársaim is győzködtek, hogy de menjek vissza, még nincs késő aktiválni magamat, még fejezem be ezt az egy évet, főleg úgy, hogy a kórusa, mert Pécset nagyon fontos a kórus, kórussal mentek volna Kínába, és engem is kiválasztottak. Szóval még ez is nehezítette a döntésemet, hogy szeretnék Kínába menni, vagy nem szeretnék menni, de aztán végül is annyira rosszul éreztem magam abban a helyzetben, hogy inkább úgy döntöttem, hogy nem megyek.
Elengedted Kínát.
Igen, majd megyek máskor talán.
Nagy ország megvár.
Igen, az biztos.
De maradtál Pécsen, és dolgoztál tovább.
Nem, hazajöttem, haza kellett költöznöm, mert nem akartam ott kollégiumban, meg semmit, igen, nem akartam ott maradni, és júniusban kellett azt hiszem átjelentkeznem Szegedre, és július elejéig, amíg be kellett iratkozni, egy-két nappal a beiratkozás előtt szóltak, hogy akkor átvesznek, úgyhogy nagyon, nagyon rizikó.
Nem is volt olyan egyszerű.
Nem, egyáltalán nem. Szerintem, hogyha Pécsre akartam volna visszamenni, akkor egy teljes év esik ki, ugye, mert onnan indították volna első évfolyamban a második fél évet, de így, hogy sikerült átjelentkeznem, így meg kellett ismételnem az első évfolyam első fél évtől, szóval igazából olyan volt, mintha oda vettek volna fel.
Na, mesélj akkor Szegedről, mert úgy tűnik, hogy sikerült, talán most, és ugye ava kezdted a riportot, hogy most dőlt el igazán, hogy igen, ez az én helyem, jó helyen vagyok, mesélj Szegedről.
Igen, nagyon szerencsés vagyok, mert nagyon kevés embert vesznek föl egy szakra, egy évben, ilyen 5-6 ember körül, és érdekes, hogy a mi csoportunkban 9-en vagyunk, és csak lányok. Szóval egy fiú énekes nincsen nálunk, de reméljük, hogy idén majd azért vesznek föl az első évfolyamba. Nagyon kedvesek a csoporttársaim is, szóval nagyon jól kijövünk velük, és sokkal jobbak az órák is, hát igazából az, amit megszoktam már korábban Szegeden, mert...
Azt a színvonalat.
Igen, szóval Pécs az teljesen más volt, de Szeged valahogy ilyen családiasabb.
És akkor a tanárral is jól kijössz, hiszen ugye amiatt váltottál, mert ugye kell itt egy összehangolódás.
Igen, ahhoz a tanárhoz váltottam, akihez ugye eredetileg is akartam menni, akivel már dolgoztam előtte másfél évet, sőt, mikor hazajöttem Pécsről, elmentem hozzá egy meghallgatásra, és azt mondta, hogy éppen időben hagytam ott az iskolát ahhoz, hogy tönkre ne tegyenek engem hangilag.
Ez annyira érdekes, amit mondasz. Én nyilván nem értek hozzá, nekem van egy barátnőm, aki operaénekkel foglalkozott, és ő világosított engem fel, hogy mennyire veszélyes dolog ez, a hang. Tehát, hogyha valakinek nem lövik be jól a hangját, hogy melyik részét képezik, netántan úgy képzik ki, hogy a nagyon mélytől a nagyon magasig, az tönkre teszi a hangját. Na, mesélj erről.
Tényleg nagyon óvatosan kell bánni a kezdő énekesekkel, bár nekem annyira még nincs ebben tapasztalatom, én tényleg csak tanuló folyamatban vagyok, de nagyon fontos egy olyan ember, akiben a növendék megbízik, és tudja, hogy tényleg jót akar neki, szóval, hogy jó, alapból mindenki jót akar neki, csak hogy a legjobb tudása szerint akarja ezt. És hát az én tanáruram az ilyen, és nagyon szívén viseli a diákjainak a sorsát is, nagyon jó kapcsolatban is van velük szerintem.
Nyilván visszavárunk téged egy év múlva, vagy akár fél év múlva, és mesélni fogsz arról, hogy hogyan és miben fejlődtél, de mik a középtávú terveid?
Nagyon szeretnék bekerülni a színházba majd egyszer, de egyelőre még csak tanulni szeretnék, mert ahogy korábban beszéltük már, nagyon fontos, hogy biztos technikai alapja legyen egy énekesnek, mert az is nagyon veszélyes, hogyha idő előtt nagyon megterhelik a hangot, és az tényleg képes tönkretenni valakinek az egész életét, vagy egész pályáját.
Hát akkor nagyon szurkolunk neked, most itt teljesen keresztül szaladt rajtam, hogy tényleg ez egy olyan kincs, amire nagyon-nagyon vigyázni kell, akkor kívánjuk neked ezt, hogy így legyen. Annyira benne vagyunk még ebben a történetben, hogy nem engedem el Nikit, maradjanak velünk, zene után még folytatjuk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Zöldi Nikivel. Ugye említetted, hogy szeretnél a színházba bekerülni, de hogy előtte azt szeretnéd, hogy nagyon stabil és olyan technikai dolgokat tanulj meg, hogy tudjál vigyázni a saját hangodra. Ez engem nagyon felcsigázott, hogy hogyan és mit tanultál Szegeden, hogy hogyan lehet vigyázni a hangra.
Először is nagyon fontos szerintem, hogy ne erőltessük meg nehéz darabokkal az énekhangot.
Ez mit jelent, hogy nehéz darab, hogy nagy a tartomány, tehát nagyon mélytől nagyon magasig?
Igen, és az is, hogy a hangfajnak megfelelő szerepeket énekeljünk.
Te mi vagy? Mi a hang? Én kórusba tudok gondolkodni, nyilván operaszakon ez nem így működik.
Igen, szopránban is ugye vannak különböző hangfajok, van, aki sötétebb, van, aki nagyon világos, van, aki nagyon magasra képes énekelni, ő a koloratúr szoprán, és azt mondják, hogy én lírai szoprán vagyok, bár még igazából szerintem nem nyíltak ki teljesen a magasságaim. Remélem, hogy azért még vannak a fölött is, amiket szoktam általában énekelni, de semmiféleképpen nem szabad ilyen drámai szoprán, vagy nagyon nehéz hangfajokra írni.
Mélyebb darabokra?
Igen, mélyebb hangfajokra íródott darabokat énekelnem, mert ugye ez elnehezíti a hangomat, és hát sötétebb. Hát van egy ilyen veszély, hogy valaki sötétít például, akkor ez is olyan, hogy mesterségesen képzi a hangot olyannak, amilyen nem a sajátja. És ebben segít az én tanárom igazából, hogy a saját adottságaidnak megfelelően énekelj, és magadból hozd ki a legtöbbet, mert nem lehetsz más, mint amivel születtél.
Jó, ez nagyon tetszik nekem. Ez teljesen olyan, mint ami magára az egész életünkre rátehető hasonlat, hiszen mindenki azért valamivel született, valami misszióval, tervel, feladattal, és hogyha nem azt teszi rá az életére, akkor nem lesz jó, elromolhat. Akkor ez a hangnál teljesen így működik.
Igen, igen, teljesen így működik. Ez egyfajta önismeret is, amikor valaki elkezd énekelni, mert nem csak a hangot képzi a tanár, hanem a lelket is. Szóval, hogy az előadó művészetben, hogy minél többféle szint meg tudjunk mutatni, nyitogatni kell az érzelmeket, minden, szóval, hogy nagyon sok rétű ez a dolog.
Amit elmondtál, ez elképesztően izgalmas. Tehát, hogy magához, a pályához, hogy jó énekes legyél, egyszerűen ki kell nyitnod, meg kell ismerned önmagad. Hát ez nagyon klassz, és azt gondolom, hogy ez kettő az egyben rögtön. És megint eszembe jutott a dal, amit tegnap énekeltél itt a Halasi koncerten, hogy most már tőlem függ a táncrend, én választok már zenét. És ezt olyan erővel énekelted, és én, aki ismertelek szerény, befolyásolható, tétova kislányként, egyszerűen keresztül borzongott tetőtől talpig, hogy itt nyílik ki előttünk valaki, aki egy nagyon visszafogott, csendes, szerény, gátlásos lány, és most már ő választ zenét, és tudja, mit akar. Ez annyira izgalmas.
Főként azért is mentem át Szegedre, mert tudtam, hogy ott van színpadi gyakorlat, ami azt jelenti, hogy minden év végén a kis színházban adunk elő részletekben egy operát, mert eléggé ki van húzva, hogy rövidebb legyen azért, és minden tanuló, főleg a felsőbb évesek kapnak szóló szerepet. Az elsősök többnyire kórus szokott lenni, de a tanárok igyekeznek olyan darabot választani, amilyen hangfajú énekesek vannak a szakon.
Szóval akkor színházi gyakorlat is volt már. Én gondolom, hogy te azért kaptál szóló szerepet.
Nem, én is, mivel elsős voltam, azért kórusban kellett énekelnem, de nagyon élveztem, mert igazi színházi rendezővel dolgoztunk, Toronykői Attillával, aki a színpadi gyakorlat és a beszédtechnika tanárunk is az egyetemen, és ezért szuper a szegedi zeneművészeti kar szerintem, mert az elmúlt években sokan kerültek úgy át a színházba, szóló szerepekre is, hogy az egyetemen megismerte őket mondjuk a rendező, akivel már dolgoztak együtt, tudja, hogy hogyan működnek, mennyire lehet őket dolgoztatni.
Fantasztikus ez az egész. Én egy icipicit kóstoltam csak bele a kórusunk kapcsán egy zenei rendezővel való munkába, és hát mondhatom, hogy varázslatos. Tehát, hogy az ember megelevenedik, élettel telik meg, és a dal is élettel telik meg, hiszen bele van helyezve egy valósabb szituációba. Niki, most be kell fejezzük, mert a műsoridőnk lejárt. Nagyon izgalmas mindez, amit elmondtál, és nagyon köszönjük, hogy Halas megajándékoztad ebben a jótékonysági koncerttel, és hát nagyon-nagyon hamar várunk vissza téged, és rendkívül sok tanulást, élményt kívánunk, és bonsd ki magad tovább.
Köszönöm szépen.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és sok-sok sikert kívánunk.
Köszönöm.